Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 540. adása következik. Ma este napjaink ifjúság ügyeiről fogunk beszélni Nagy Ádámmal. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok.
Nem tudom, az én műsoromban voltál-e valaha.
Én azt hiszem már igen. Meglehetősen régen, akkor de még nem volt az 540. adás.
Engedjük meg egyébként a hallgatónak, hogy nem mindenre emlékezzen, inkább idézzünk fel téged. Tulajdonképpen ki vagy, mutasd be magad egy kicsit, egy kis akusztikus névjegyet szeretnék tőled kérni, hogy a hallgató el tudjon képzelni.
Hát ami a civil rádiót illeti, vagy a civil rádió hallgatóját érdekelheti, az talán két vonulat. Az egyik ugye az ifjúsági ügyek kapcsán sok-sok mindenben vettem részt civil szervezetekben, ifjúsági fejlesztésekben, nemzeti ifjúsági stratégiában, a másik pedig maga a civil tér, hát valaha én voltam a Szép Emlékű Nemzeti Civil Alapprogramnak az elnök bohóca. Én vagyok az egyetlen bukott NCA elnök az országban.
De hogy lehet idáig eljutni egyébként? Már azt beszéltük,
bukott NCA elnöknek lenni?
De hogy kell, igen, mert azért ez egy nagy út végül is. Nem gondolom, hogy gyerekkorodban erről fantáziálta, hogy egyszer majd bukott NCA elnök leszek.
Hát valóban, bukott NCA elnöknek egyébként könnyű lenni. Egy kérdésre azt kell válaszolni, hogy valóban megálltak a pályázatok. Történt ez a kormányváltás után két héttel, és az ember mástére nem is NCA elnök, tehát hogy ez könnyen megy. Kétségkívül az ember nem feltétlenül fantáziál gyerekkorában, hanem a rák gyógymódjának a feltalálásáról és sok minden másról.
Orvos akartál lenni?
Nem, inkább feltaláló, csak hát az ember gyerekkorában nem biztos, hogy összekötötte a szezont a fazonnal. Szóval aztán végül is ugye az ember azt gondolja, hogy mégiscsak a kicsi is szép talán, vagy a társadalomfejlesztésben mégiscsak van fantázia, ha ez nem hangzana ilyen borzasztó nagyképűen. Úgyhogy a ifjúságügyek, civil ügyek, tehát minden, ami egy kicsit a talán kényelmesebbé teheti, vagy komfortosabbá teheti a...
Bújkázt az én kérdéseim elő azért.
Próbáljuk meg.
Mi a pedigréd egyébként? Mit végeztél, hogyha lehet tudni?
Biztos akarod tudni?
Hát talán én kevésbé, mint a hallgatók, meg valamennyire ismerem is.
Szegény hallgatókat innen sajnálom, tehát hogy nekem az alapvégzettségem villamosmérnök, van egy közgazdászdiplomám, van egy tanári, egy jogi, egy egészségügyi szakmenedzser diplomám, de legbüszkébb arra vagyok, hogy mindez után, van egy doktorátusom pedagógiából, de mindez után én kőműves szakmunkás lettem, és nem csókosként, hanem én ténylegesen megcsináltam a szakmunkás képzőt, úgyhogy én szakmunkás bizonyítványomban az van benne, hogy dr. Nagy Ádám kőműves szakmunkás.
Ez nagyon izgi egyébként. Arra nem kíváncsi, hogy mostani felsőoktatás úgy tetszik ideáiba, hogy férnél te bele, mert ugye egyrészt ennyi tudást felhalmozni azért szerintem luxus.
Én azt mondtam, diplomám van, nem biztos, hogy tudásom is van, de hát ma van szerencsém, vagy manapság az ELTE-n pedagógia és pszichológia karon tanítani, aztán, hogy milyen megelégedettséggel, ezt nyilván elsősorban a hallgatókat kell megkérdezni, másodszorban az oktatói kart, fele tudja.
Mindenesetre azt tudom, hogy a te személyiséged egyébként az ifjúságügyekben kikerülhetetlen, hisz mindig beléd lehet akadni egyrészt irodalmakba, másrészt pedig abba, hogy aktuálisan mikor és hol pozícionáltad magad. Valószínű, te egy nyugtalan ifjúsággal foglalkozó ember lehetsz, amelyre érzékelem.
Azt hiszem, ebben van igazság. Kedves tőled a megközelítés, a kikerülhetetlenség, talán túlzás egy picit, de az kétségtelen, hogy van némi ilyen nyughatatlansága.
Tehát egyszer egy időben sok helyen érzékelhető a te léted, mint a ISZOT-tól a tanításon keresztül a különböző közéleti ifjúsági actionökben ott látlak téged, ugye nem tudom, hogy jól látom-e.
Remélem, igen, ezek szerint látható vagyok ebben a dologban, ennek örülök.
Igen, azt gondolom, hogy pontosan azért, mert ifjúsággal foglalkozás most elég régtelen rég, én ma arról szeretnék veled beszélgetni, hogy hogyan látod a ma ifjúsági ügyeit, mert ugye az előző adásban próbáltunk egy kicsit az adatokkal, a ifjúság konkrét adataival egy kicsit foglalkozni, kihúzni, már amennyire sikerült a beszélgető társaimból kihúzni, amit ki lehetett. De engem roppantól érdekel, hogy az az ember, aki régtelen rég foglalkozik fiatalokkal, hogyan látja ma a ifjúság fontosabb állomásait, ifjúság ügyeit, nyilvánvalóan a igazgatás felől, igazából a különböző szervezetek felől, igazából a feltételrendszer felől.
Hogy fogalmazom, csak ha nem hoz téged zavarba az, hogy különböshez méltó módon meglehetősen sarkosan fog fogalmazni.
Nyugodtan, a fandíval ide nyomhatod, igen. Igen. Mondjad.
Örülök neki, hogyha erről fogunk beszélgetni, hát nyilván majd a konkrét kérdések kapcsán sarkos fogalmazásokra sor kerül, de szerintem fontos, hogy azon túl, hogy a fiatalok élethelyzetének a statisztikai típusú megközelítését is lássuk, vagy halljuk.
Igen.
Azon túl az ifjúság ügyeivel, ezek szervezettségével, ezek struktúrájával, én magam bár sose dolgoztam az igazgatásba, hál' Istennek teszem hozzá, de az igazgatási ügyeivel egy picit tisztábba kerüljünk, vagy egy kicsit tudjunk róla véleményt cserélni, mert hát ott sem feltétlen rólam is a helyzet.
Igen, most ez egy általános kérdés volt, akkor legyünk konkrétak. Azt gondolom, mennyire fontosak ma a fiatalok, mert ugye azt is lehetne mondani, hogy nyilván szöveg szintjén, vagy szimbolikus értelemben mindig sokat beszél a nyilvánosság előtt a sok-sok döntéshozó, így volt egyébként sok-sok éve, hogy mennyire fontosak a fiatalok, de tényszerűen mennyire érzékeled, hogy valóban fontosak a fiatalok?
Nagyon egyszerű, semennyire.
Aha.
Hadd mondjak néhány példát, csak hogy válaszoljak a kérdésre. Meg lehet, tehát, hogy egy-egy ilyen felvillanás, vagy puzzle darab szerűen. Meg lehet nézni például a fiatalokra, nem az oktatás ügyre, illetve a családpolitikára, hanem ezen túlmenően a fiatalokra fordított éves költségvetést. Ez régen, még éves szinten körülbelül fejenként egy-egy Big Mac nyi összeget tartalmazott. Mára volt, amikor egy sajtburger, volt, amikor egy akciós hamburger, mára ez körülbelül 100-120 forint egy emberre visszavetítve.
Egy évre?
Egy évre, tehát, hogy nem jut ki belőle egy fél hamburger sem, hogy ilyen körülbelül 300 millió forintot fordít Magyarország költségvetése erre, és hát ha 2-2,5 milliós népességgel számolunk, ugye a 10-12 évestől a 25-30 évesig, akkor bizony ebből 110-120 forint.
Szoktak ilyenkor vitatkozni az ilyen mondatokkal, és azt szokták mondani, természetesen is az Európai Uniós ilyen típusú források, mert azért vannak erre egyébként sok-sok program, ami a fiatalokat részben és egészben úgy tetszik szolgálja.
Kétségkívül van egy Európai Uniós forrás, ugye ezt egyfelől nem a magyar költségvetés vagy Magyarország biztosítja, hanem ugye nem tud kikerülni, elmenekülni ezzel Magyarország, mert az Unió ezen programjai számára Magyarország is kedvezményezett, nem tudunk elbújni előle. Másfelől pedig, hogy ezek pályázatok, amik megfelelően bonyolultak, hiszen hát Brüsszel messze van, az ezzel kapcsolatos adminisztráció, ugye, hogy ez valóban jó célokra költődik el, ezek nyilván megterhelik azt az adott keretrendszert. Magyarán csak azok tudnak pályázni, akik megfelelő adminisztratív felkészültséggel is rendelkeznek. Márpedig itt az ifjúságügyben nem csak azok a szervezetek fontosak, akik láthatóak, és hadd legyek ironikus, nem csak azok az emberek, akik megkerülhetetlenek, sőt, sokkal fontosabbak azok, akik nem láthatóak ebben a dologban, akik teszik a mindennap apró pici dolgát, amik amelyek ott helyben és ott is akkor dőlnek el. Ők nem feltétlen, vagy azok a közösségek, kis csoportok nem feltétlen alkalmasak arra, hogy nagy uniós projekteket, sok milliós uniós projekteket pályázzanak, adjanak be, vezényeljenek, számoljanak el vele, ezről is tudok rém történeteket mesélni, szerintem izgalmasak, bonyolítsanak le.
Mertem. Csak ugye azt lehet mondani, hogy a költségvetésnek van még egy érdekes felülete. Ennek idején te azt mondtad, hogy bukott NCA vezető vagy.
Igen.
Ugye, hogy van-e neki egy utód a formáció, ez a Nemzeti Együttműködési Alap,
igen,
ahol ugyancsak forrásokat fordítanak, és úgy tűnik azokra a civil szervezetekre, akik valamilyen módon részben persze nem minden esetben a fiatalokkal, de mindenki fiatalok támogatásra szolgálnak. Erre hogy tetszik?
A Nemzeti Együttműködési Alap pályázati rendszere valamennyivel egyszerűbb egyébként, de hát vegyük észre, ugye ott több már hasonlóképpen nagy probléma van. Egyfelől a valaha volt NCA 7-8 milliárd forintja, az ma 3 milliárd forint a Nemzeti Együttműködési Alapnál. Másfelől ennek is 10%-a úgynevezett miniszteri keret, amely az NCA rendszerében nem volt. Ma ugye ezt a miniszter pályázat nélkül annak osztja, hogy annak adja oda, akinek akarja. 3. A valaha volt kollégiumi autonóm bírálati rendszert ma a tanácselnök, tehát a Nemzeti Együttműködési Alap tanácselnöke egy személyben felfüggesztheti és felülbíráltathatja. Hát aki picit utána néz, tudja, hogy ezen tanácselnök nagyon erős politikai szerepet is vállal bizonyos felvonulásokon oda-vissza. Tehát, hogy tudjuk elmagyarázni egyébként azoknak a civil szervezeteknek, akik újonnan lépnek be a térbe, hogy ez nem egy feltétlenül egy ilyen politikai osztozkodás, hanem itt egy pályázati rendszer működik. Természetesen az első gondolata az, hogy itt csak a békemenetesek kaphatnak pénzt.
Mert ugye az volt az alapkérdés, ugye, hogy mennyire fontosak a fiatalok, és mondtad, hogy semennyire, hát, és próbáltad ilyen költségvetés oldalról megközelíteni.
Tudom jogi oldalról is megközelíteni, tehát ugye a valaha volt alkotmány, az valahogy úgy fogalmazott, hogy a Magyar Köztársaság az kiemelt figyelmet fordít a fiatalok létbiztonságára, és a többi, ami egy ilyen kellemesen általános mondat volt. Sok mindent be lehetett érteni, és nem minden nem kötelezett. Ma a Gráni Szilárdságú alaptörvény az úgy fogalmaz, egy mondat szól a fiatalokról, hogy a Magyarország külön intézkedésekkel védi a szülők és a fiatalok munkahelyi, vagy rendelkezik a szülők és fiatalok munkahelyi védelméről. Ennyi. Tehát, hogy nem foglalkozik azzal, hogy mi van, ha valaki nem munkahelye van, hanem tanul. Nem foglalkozik azzal, hogy mi van, ha nem munkahelye van, hanem munkanélküli. Nem foglalkozik azzal, hogy mi történik a családon és az iskolán kívül a fiatalokkal, ugye? Tehát abban a szabadidős térben, ahol a nagyon nagyképpen akarnám fogalmazni, a szabadság teszi a dolgát, hogy ez a kínálati piacban mégis van-e valami fajta normativitás, stb. Tehát, hogy úgy, ahogy van, a jogrendszer is húzódik vissza abból a 20. század végi, talán felvilágosultabb társadalompolitikából, ami a fiatalokra is, ha nem is nagyon, de egy kicsit figyel. És még sok minden mástól gondol.
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 540. adásában Nagy Ádámmal kezdtünk el beszélgetni a napjaink ifjúságügyeiről, és azt mondta Ádám a legelején, summázom, hogy tulajdonképpen azt kérdeztem, hogy mennyire fontosak ma a fiatalok a mai világban, és azt mondta, hogy nem fontosak. Nem fontosak, mert a költségvetés nem igazán értelmezi a fiatalokat, és a jogrendszer sem igazán tudta megtalálni a fiatalok helyét, valahogy nem erről szól a mai jogrendszer, mint amelyre a fiatalok, hogy ezt mondtad nagyjából summázva.
Ezt olyannyira, hogy ugye ezzel foglalkozó szakma több mint egy évtizede várja az úgynevezett ifjúsági törvényt, vagy ifjúsági szolgáltatórendszerről szóló törvényt, ez sem született meg. Ugye az igazgatási háttérintézményrendszere megszűnt gyakorlatilag az ifjúságügynek. Tehát sok-sok szeletét lehet emlegetni, ahol tetten érhető az, hogy a fiatalok.
Én szoktam hallani mindenféle észrevételeket. Ugye sokan azt mondja, egyrészt ugye mindjárt kérdezik az ifjúsági törvényről is, de ugye az új önkormányzati törvény például kötelező alapfeladattá tette az önkormányzatoknak az ifjúsági feladatokat. Ezt szokták erről.
Egészen pontosan az én emlékeim szerint ugye a régi önkormányzati törvényben az volt benne, talán 8-as paragrafus, hogy a helyi önkormányzatok feladata a gyermek és ifjúsági feladatok ellátása. Pont. Ennyit tett róla. Tehát, hogy ezt hogyan teszi, arról nem szólt egy szót se, nem volt semmilyen mérhető dolog, mint mondjuk egy tűzoltóságnál. Tehát, ha éppen a falugyűlés után csocsózott egyet a polgármester, akkor úgy látta el a feladatát, ha éppen a nem tudom, a polgármester nem csocsózott előtt, akkor meg úgy látta el a feladatát. Az új önkormányzati törvény, rendszerváltó törvény, most már ifjúság és sport feladatokról beszél, pontosan ugyanúgy egy sorban, pontosan ugyanúgy nem részletezve, hogy ez mit takar és mit tartalmaz, mit kellene takarjon és tartalmazzon. Ebben az értelemben azt hiszem, hogy nagyon sokat nem léptünk előre, csak hogy mondja példát, hogy mi az, amiben izgalmas lehet, vagy amiben lehetne előrelépni. Ugye? Ifjúsági közösségi terekben, ifjúsági információs pontokban, információs irodákban, táborokban, kötelező ifjúsági szolgáltatásokban, stb. Milyen önkormányzatnak milyen típusú feladatot kell ellátni? Mi az állam dolga ebben?
Ennek kéne benne lenni, azt mondom.
Kellene benne lenni, igen, de hát ez ugye ez az egy sor, az ifjúsági sportfeladatok ellátása. Mi a feladat az államnak? Mi az, ami közösségi vagy közfeladat, és mi az, ami a magánember feladata? Ugye ez rég nem tisztázott abban, hogy a fiatalok kapcsán mi az, ami mindnyájunk dolga, és mi az, ami meg nem ránk tartozik, vagy nem mindnyájunk dolga.
Örülök, hogy meghívhattalak ide, mert az az ember vagy, aki nagyon fontosnak tartja az ifjúsági törvényt, és az a kérdésem, mi lenne, hogyha lenne ifjúsági törvény szerinted? Szóval mi ennek a várakozásnak a maga? Ja, mert miért jó, ha van egy ifjúsági törvény, kérdezem.
Hát olyan lenne, mintha egy autópályának letettük volna az alapkövét, tehát hogy ez nem egy végpont, hanem egy kiinduló pont, csak egész addig, amíg nem kezdődik meg az építkezés, addig csak álmodozni lehet a nyomvonalról. Nyilván majd ha kész lenne a dolog, akkor lehetne autózni rajta, hogy a buta képet tovább folytassam. Ugye miképp egy ilyen ifjúsági törvényben lehetne szó erről, hogy mi az önkormányzat feladata, mi a kormány feladata, mi a parlament feladata, mik a civil szervezetek lehetőségei a döntéshozatalban, hogyan lehet az ifjúsági pénzeket transzparens módon elkölteni, mit kell pályázaton elkölteni, mit szakmafejlesztéssel, milyen jogintézmények segítik a fiatalok beleszólását a döntéshozatalba, hogyan lehet a fiatalokról szóló döntéseket meghozni, milyen jogosítványaik vannak, hogy előzetesen ezt adott esetben véleményezzék. Hát mégiscsak arról szól ez a világ, nem így a 21. század elején, hogy jó lenne, tudom, hogy ez egy csak a autópályáról szóló álom, de hogy jó lenne, ha azok a döntések, amik rólunk, emberekről, állampolgárokról, adott esetben fiatalokról megszületnek, azokhoz esetleg hozzá lehetne szólni, és azt lehetne mondani, hogy akár önkormányzatnál, hogy barátom, ne ide ragd a zebrát, hanem oda ragd, mert ott valamiért értelmesebb, egészen odáig, hogy akár az állam, barátom, ne ilyen struktúrát hozzá létre, hanem a molyat.
Érdekes mondasz, és próbálok egy kicsit a te gondolatodon követve egy kicsit tovább gondolkodni, és azt mondom, hogy tulajdonképpen azt mondjuk ifjúsági törvény, akkor tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy van egy víziónk, egy tiszta képünk, hogy milyen egy jó fiatal, milyen a felnőtté válásnak az elfogadható, mindenki által elvárható folyamata.
És nekem nincs ilyen képem. Tehát én nem
de ha lenne egy ilyen törvény, akkor ez egy világos víziót mutathatnak legalábbis egy lehetőség szintén.
Szerintem nem, mert ebben az értelemben nincs nincs jó fiatal, vagy nem dolgunk eldönteni, hogy ki a jó fiatal.
Tudom,
és ha egyáltalán bármilyen véleményt formálhatunk erről, az inkább a nemzeti ifjúsági stratégia. Ilyen értelemben a stratégia és a törvény szerepe szerint a kávé meg a csésze.
Ja, értem.
Tehát, hogy a csésze a törvény ami a keretet adja, hogy hol milyen szolgáltatások vannak, és maga a tartalom, ha már egyáltalán beszélünk arról, hogy mondjuk milyen társadalmat képzelünk el 15-20 év múlva, és abban a fiataloknak milyen helyük van, de óvakodnék attól, hogy mi döntsük el, hogy milyen a jó fiatal.
Nyilván.
Tehát, hogy milyen helyük van, az meg maga a kávé. Most ugyanúgy egy kávé nélküli csészének sok értelme nincsen, de még kevesebb értelme van kávénak csésze nélkül.
De erről a kávéról, hogyha amit a Nemzeti Ifjúsági Stratégiának neveztél itten latinos egyszerűséggel, konszenzus az alapja. Tehát úgy tűnik, hogy akkor, amikor ezt elfogadták, akkor ugye olyan viszonylagos közmegegyezés volt a hátterében, úgy jól emlékszem.
Igen, emlékeim szerint a 87%-os parlamenti többséggel
viszonylagos
fogadták
közmeg,
el.
Hát ez egy nagyon jó.
Fidesz, mint MSZP. Igen, én is azt mondom, talán ez volt az utolsó olyan dolog, amit így a választások, 2010-es választások előtt kvázi konszenzussal fogadtak el. Hát ez egy 15 éves keretprogram, 9 beavatkozási területtel, 3 fő céllal, 3 horizontális tevékenységgel, ami nyilván szakmai értelemben természetesen kritizálható, de abban az értelemben talán egy az utóbbi évek egyetlen komolyabb előrelépése volt, hogy azon túl, hogy konszenzusos elfogadása volt, hogy picit összerendezte a képet, vagy egyfajta egységes képet sugárzott arról, hogy merre is van előre.
Itt kerestem a víziót ezen a ponton, és ugye itt úgy tűnik nekem, hogy viszonylag nyilván a vízió az természetesen megengedő vízió, abba belefér sok minden más, de valamely módon feltételrendszerben gondolkodik, hogy milyen módon teszi lehetővé a felnőtté válást ugye a programok szerint és a jogszabályok alapján, ugye mondtad az előbb a csészét, hogy ennek a történetében. Ugye a Nemzeti Ifjúsági Stratégia mégiscsak létezik, és tulajdonképpen ez sokszor olvasom, meg hallom is, hogy erről úgy beszél mindenki, aki a döntések közelében van, hogy ez milyen fontos dokumentum, és erre különböző cselekvési programokat próbáltak formálni.
Most már úgy beszél, azért 2010 és 11 között nem nagyon lehetett erről sokat hallani, aztán 11 után elkezdett újra visszajönni a szakmai köztudatba, tehát most már hivatkozzák, most már előfeltételnek tekintik, ugyanakkor ezek a programok, ezek meglehetősen felemás módon táplálkoznak ebből a stratégiából, egy csomó olyan programelem van, aminek semmi köze hozzá, egy csomó olyan, ami kapcsolódik hozzá, hivatkozási alapnak most megvan a Nemzeti Ifjúsági Stratégia, picit jobban kéne, végre kéne hajtani esetleg. Tehát olyan jó lenne, ha lenne ebbe az országba végre egy-egy olyan elképzelés, amit egyszer megcsinálunk.
Mi nem hagyják végre?
Hát nem nagyon történik, ugye van cselekvési tervünk, talán most már a második.
Ugye most fogadták el, vagy azt hiszem mostanában a második.
Nem olyan régen, igen. Aztán a másodikat. Hát ebben egy-egy olyan progresszív elem van, ami kapcsolódik a stratégiához, de hát maga a terv is leírja az ennek alapját képező új nemzedék jövőért program is leírja, hogy egy büdös vak kanyi sincsen rá. Tehát, hogy ennek kapcsán olyan sok mindent azért várni nem lehet. Kétségkívül hozzátartozik az igazsághoz, hogy ugye 2009-ben, tehát még a kormányváltás előtt készült a stratégia, akkor is kiirtottak belőle mindent, ami a forint pénz térben mozgott, tehát már akkor is kihúztak belőle mindent, hogy ami forrást igényelt, vagy ahol megnevezte volna, hogy hát bizony ez pénz kell, de ezt a jó szokásokat folytatták, tehát egy vakkanyi sincs arra, hogy a stratégia ténylegesen megvalósuljon. Ha valakit egyébként szakmai értelemben mélyebben érdekel, akkor megnézi ezeket a pontokat. Egyik sem olyan, amelyik különösebben forrásigényes lenne, aminek persze néhány pont van olyan, ami valóban lehet hasznos pénz nélkül, de hát lássuk be, hogy azért egy csomó olyan szolgáltatást, olyan környezetet létrehozni, azt nem megy feltétlenül ingyen, ami a nis vízióját beteljesíteni.
Van is ugye a Nemzeti Ifjúsági Stratégia, csak próbálom lefordítani. És ugyan itt van előttem egyébként a második cselekvési terv, és ugye próbálom egy kicsit alátámasztani, amit mondasz, nyilván nem tudod kívülről, meg senkinek nem kell ezt előre kívülről tudni, de vannak ilyenek, hogy több feladatcsoportban foglalkozik a feladatokkal, és vannak ilyenek, hogy elő kell készíteni az iskolai szociális munka szolgáltatásos, hálózatos formában történő bevezetését. Például egy ilyen fajta feladatcsoport van.
Igen, hát szuper, meg látunk ott másmilyen pontok is, ugye, amelyik azt írja, tehát mikután sikerek, tehát van ennek a területnek ugye egy szakmai képzése, úgy hívják, hogy ifjúság segítő Youth Worker a európai bevett neve, csak hogy az ifjúsági munkás nálunk ilyen elég fura konnotációt tartalmaz. Ezt az ifjúságsegítő képzést a sikeresen sikerült szétverni, tulajdonképpen lesz egy ifjúságsegítő asszisztens, és a tervben szerepel majd egy majdani BA, tehát egy klasszikus főiskolai szintű képzés beindítása. Csak hogy ez sehol nincs. Ez nem kellene feltétlenül sok milliárd forint, meg lenne is értelme, tehát itt van például egy olyan pont, ami pénz nélkül megcsinálható, de hát ennek a bevezetése sehol nem tart, és hát ne felejtsük el, hogy egy ilyennek az akkreditálása, majd aztán elindítását, az nem két hónap, hanem hosszú idő.
Kapos ifjúságsegítő magazin 540. adásában Nagy Ádámmal kezdtünk el beszélgetni az ifjúság ügyeiről napjainkban, és hát megpróbáltuk összerakni a nehezen összerakhatót, ugye, hogy azért azt mondta az Ádám az első részben, és aztán ezt fejtegettük hosszabban is, hogy mintha nem lennének fontosak a fiatalok, mert a költségvetés nem igazán értelmezi, mert tulajdonképpen a jogi összefüggések is nem biztos, hogy igazából erről szólnak, valami alapvetően másról szólnak, és ahogy itt beszélgetünk róla, sokfajta szempontból próbálta levezetni azt, hogy valahogy a figyelem elterelődött, mással foglalkozik a nyilvánosság, mással, és ugye megjelent egy szakma, ugye van az ifjúságot foglalkoztató és speciális szakma, a ifjúságsegítő, meg sose tudott igazából ugye kibontakozni, és már is ugye, hogy tetszik, olyan parkolópályára, vagy talán igazából ilyen reményfutamot, hogy futó kisebb képzési degradálódott az elmúlt időszakban, miközben a fiatalok feltételrendszerei nagyon is hiányoznak, mondtad te. Nagyon is hiányoznak.
Hát hogyne, amellett, hogy ugye ez a szakma tényleg arra lenne való, hogy azokat a fiatalokat megszólítsa ebben az egész szabadidős térben, vagy ha iskolával vagy családdal problémája van, akkor akár ezen túlmenően is, és próbáljon valami támogatást, segítséget adni, ha bajban vannak, közösséget fejleszteni, ha nem feltétlen vannak bajban, stb. Ehhez képest ugye Magyarországon ma felülbecslések szerint is 60-80 ember dolgozik ebben a szakmában a terepen. Mm-hmm. Csak hogy példát mondjak, az 5 milliós Finnországban 3200 államilag fizetett ifjúságsegítő volt, aki ilyen feladatot látott el. Miért fontos ez, hogy mondjak egy buta példát? A 2006-os szabadságtéri macskakő dobálás, azt tudom, hogy furán hangzik, de ez egy ifjúság segítő, ifjúságügyi probléma. Nem ott és nem akkor, amikor éppen a macskakőet dobáltunk, vagy dobálták, elszóltam magam, elnézést kérek, de hogy hát az nyilván egy rendőrségi ügy, hanem az előtte lévő 10 évben, amikor nem magyaráztuk el azoknak a helyes fiataloknak, hogy mi a véleménynyilvánítás legitim és nem legitim formája, hogy az akaratérvényesítést azt hogyan lehet, hogyan szabad, hogyan illik, hogyan aztán elmondanám, hogy kell megvalósítani, és hogyan nem kell.